Mózes könyvének a tanulmányozását folytassuk, és a Mózes második könyvének a 23. fejezete következik, és ebből a fejezetből az első 13 verset fogjuk elolvasni. Tehát 2 Mózes 23 első verstől. Hazug hírt ne terjessz, ne segítsd a bűnöst azzal, hogy hamisan tanúskodsz mellette. Ne állj a rosszat akaró többség mellé, és ne vagy peres ügyben a többséggel tartva, nehogy elferdítsd az igazságot. A nincs telennek se kedvez peres ügyében. Ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy összeroskat terhel ott annak a szamara, aki gyűlöl téged, ne hagyd magára, hanem segíts neki felállítani. A szegény ember igazságát ne ferdítsd el peres ügyében. A hamis ügytől maradj távol. Az ártatlant és igazat ne öld meg, mert én nem adok igazat a bűnösnek. Vesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert az ilyen ajándék vakká teszi a világosan látókat, és veszélyt okozza az igaznak. Ne hanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény életét, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. 6 éven át vesd be a földedet, és takarítsd be a termését. A 7. azonban hagyd parlagon, bevetetlenül, hadd legyenek róla néped szegény. Ami pedig még rajta marad, egyék meg a vadállatok. Így cselekedjél szölőddel és olajfáiddal is. 6 napon át végezd munkádat, de a 7. napon pihenj, hogy nyugta legyen öklödnek és szamarodnak, és lélegzethez jusson szolgáló leányod gyermeke és a jövevény. Tartsátok meg mindazt, amit mondtam nektek. Más Istennek nevét ne is említsétek, hallani se lehessen a szádból. Amikor nemrégen a 10 parancsolatot vettük, tulajdonképpen az egyik parancsolatban ott volt, olvastuk, hogy ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. És bizonyos értelemben úgy is mondhatjuk, hogy egy kicsit ez egy apró pénzre váltva ugyanezt a dolgot ismételi meg. Azon kívül itt több téma is felmerül, ahogy már az előző fejezetben is láthattuk, hogy a mindennapi életnek a gyakorlatában egész aprólékosan elmondja Isten azt, hogy hogy kell bánni Izrael népének az ő társaival a népen belül, hiszen ebben az időben tudjuk, hogy még egy nagyon, mondhatjuk így, szervezetlen tömeg volt, aki kijött ugye Egyiptom földtérről, ahol elnyomásban voltak, ahol valakik megmondták, hogy hogy cselekedjenek, és majd az ígéret földjére való bemenetelnében, hogy egyáltalán jóval később, amikor a törzsszövetségből kijön az, hogy már királyság is, és jobban ott van az, hogy egy népként gondolkodnak. De mindenképpen tudhatjuk azt, hogy bármennyire is talán mondhatjuk így, hogy szervezetlen volt, mégis tudhatjuk, hogy első perctől kezdve Isten volt az, aki védőszárnyon vezette, hordozta őket, és ilyen vonatkozáson azt mondhatjuk, hogy a lehető legszervezettebb dolog volt. Hiszen Isten itt is, ahogy kijelöl dolgokat, annyira szép látni, hogy mennyire ismeri ugye az emberi szívnek a gondolatát, tudja, hogy mire van szüksége, és ezért beszél erről. Az első témakör, amit így láthattunk itt, amikor azt mondja, hogy hamis hírt nehogy. Amikor ez a kérdés felmerül, tudjuk, hogy az Új Szövetség is nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával. És ha csak azt mondom, hogy a hamis hírnél a pletyka kérdése, akkor már is tudjuk azt, hogy mennyi olyan dolognak lehetünk sokszor, akár munkahelyen, akár lakókörzetben, vagy különböző helyzetekben, amikor hamis híreket terjesztenek rólunk, mert valakinek az úgy gondolja, hogy az úgy jó. De ugyanakkor ott lehet az, hogy hamis hírnek a hordozói lehetünk, akaratlanul is. Egyszerűen ott van az emberi természetben, hogy hall valamit, és továbbadja. Ma ugye a média állandóan próbálja kielégíteni az embernek a, így mond, kíváncsiságát, és inkább egy hírözön van, amelyet napról napra hallunk, amely körülvesz bennünket, és talán ez a tágabb kör, amellyel nem is annyira gondolok foglalkozni, sokkal inkább az, ami közvetlen környezetünkben, ahogy hozzáállunk dolgokhoz. Amikor itt azt mondja, hogy hamis hírt ne hordoz, itt nagyon fontos az, hogy amikor valami hírt hallunk, és azt mielőtt továbbadjuk, arról meggyőződni. Bizonyára nem csak én vagyok egyedüli olyan, aki ebben megégette már magát, hogy továbbadtam valami olyan hírt, amiről nem győződtem meg. Hogy annak valóban mennyi a valóság alapja. És ennek mindig szomorú és nehéz következményei is lehetnek. Minimum az, hogy esetleg valakiről, akiről rossz hírt terjesztettem, másképp értelmeztem, és a kapcsolatot mindenképpen rombolja. Vagy ha nem is terjesztem, ha magamévá teszem, a szívben már is ott van egy elválasztódás. Mert hallok egy hírt, és ha nem győződök meg róla, hogy ennek valóban mi a valóság alapja, akkor ez nagyon sokat tud rombolni. Nagyon sok hír kering, amelynek azt mondhatjuk, hogy kevés a valóság tartalma. Aztán ott van az a kérdés, hogyha meggyőződtem róla, hogy az a hír hamis, akkor nem mondjam tovább úgy, ahogy addig hallottam. De tulajdonképpen főleg munkahelyen annyira sokszor tapasztalja az ember azt is, hogy van egy ellenszenv, vagy valaki azáltal akar jól értesült lenni, vagy egyáltalán nagy lenni, hogy a másikat leszólja, másikról rossz hírt terjeszt, és amikor ezzel szembesülünk, akkor sokszor, hát ott van, hogy próbáljuk esetleg keresni a magunk igazát. És nem is biztos, hogy ennek mindig van eredménye, és ennek mindig jó hatása jön ki végül. De mindenképp ott van, hogy arra figyelmeztet itt az ige, hogy ne hordjuk azokat a híreket, amelyek hamisak. Aztán folytatja azzal, amikor itt úgy mondja, hogy ne állj a rosszat akaró többség mellé. A sokaság a többség. Egymástól halva a sokaság, akkor ott van, hogy annyian mondják, biztosan csak így lehet. Nagyon nagy veszély rejlik ebben, amikor tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy van, amelyik szó ugye a Károlyiban nem egészen így van, én az új fordítás szerint olvastam. Tehát ott van az, hogy ez a sokaság, amely továbbadja a hírt, akkor hamar ott van az emberben az a gondolat, hogyha ennyien mondják, akkor biztos, hogy igazuk van. De általában ilyenkor az van, hogy senki sem győződött meg arról, hogy ez valóban így van-e. A demokráciában, amelyben mondhatjuk így, hogy Magyarországon mi is élünk, ugye az a döntő, hogy a többségnek a véleménye. Hiszen az egész választás, az egész szavazás és az egész rendszer erre épül fel, hogy a többség véleménye dönt. De nem biztos és egyáltalán nem meggyőző az, vagy nem meggyőződésből van ez a többség, mert ott van, felmerül a kérdés, hogyha meg vagyok győződve egy hírről, hogy az igaz, de rossz dolog, akkor mit kezdek vele? Akkor hordhatom-e? Az Efézus 4.29-ben azt mondja az Új Szövetségben az ige, Efézus 4.29, semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Itt, amikor Pál apostol előhozza azt, hogy milyen legyen a mi beszédünk, akkor azt mondja, hogy semmi nemi bomlasztó beszéd. És a hamis hír az mindenképpen olyan, amely bomlaszt. Amely bomlaszza a barátságot, a kapcsolatot, akár a házastársi egységet, különböző dolgokat, de mindenképpen, ha pillanatnyilag talán nem is tűnik úgy, de előbb-utóbb ennek a negatív hatását fogjuk megtapasztalni. De annyira ott van az emberi bűnös természetben az, hogy főleg amikor esetleg egy társaságban az van, hogy ki tud nagyobbat mondani, vagy egyszerűen elereszkedik a légkör, és ugye hát miért ne arról legyen szó, aki éppen nincsen ott, és arról mindenki tud valamit mondani. De figyelmeztet az ige, hogy a mi beszédünknek nem kell ebben részt venni. Itt, amikor azt mondja, hogy sokkal inkább olyan legyen, hogy akkor szóljatok, ha jó a szükséges építésre, hogy áldás származik belőle. És azt hiszem, hogy ez az áldás származás a helyén mondott szó, hogy már az Ószövetségben is olvassuk, olyan, mint az aranyalma ezüstálcán. Amikor a maga helyén, idejébe tudunk szólni. Sokszor ugye főleg barátok között ott van ugye a csípkelődés, egymás ugratása is, ami egy bizonyos szintig ugye lehet, ha ez kölcsönös és egy baráti körben van, azt oldja a légkört, mondhatnánk így. De ugyanakkor ott van, hogyha egy határt átlépünk, akkor ennek viszont nagyon rossz hatása is lehet. És felmerült az előbb az a kérdést tettem fel, hogyha igaz a hír, de mégis rossz dolog, hogy terjesszük-e. Nem szükséges az, hogy tovább mondjuk azt, hogyha valakiről, még ha igaz is, hiszen beszél arról az ige, hogyha valamit hallasz a te testvéredről, akkor menj el, nincs meg négy szem közt, ha nem hallgat rád, és beszél erről, de nem továbbadni. És főleg, ha belegondolunk abban, hogy amikor a bensőket a közösségben megosszuk, mennyire fájó és bántó tud lenni az, hogyha kibeszélik. És egész máshogy jön vissza, főleg, ha esetleg egy vívódásról, egy belső harcról van szó, és úgy jön vissza, hogy kifordítva, hogy valahonnan, máshonnan hallja meg az ember. Viszont ha ezt ott tud maradni, azok között, akik erről beszéltek, az tényleg építő tud lenni, hordozni tudjuk egymást, és amikor itt az Efézusi levélben olvassuk ezeket az igéket, utána az a vers következik, hogy meg ne szomorítsátok Istennek a ma szent szellemét. Tehát az, hogy amikor a bomlasztó beszéd, a hamis hír jön ki a mi szánkból, azzal nem csak a környezetünkben rombolunk, hanem Istent is megszomorítjuk, az ő szellemét. A Jakab levelében azt olvassuk, hogy a nyelvet senki sem szelídítheti meg. A nyelv az egy olyan nehéz, rossz eszköz, mondhatjuk így, amely által ugyanakkor áldást és igazat is tudunk terjeszteni, de amely által nagyon sok sebet tudunk okozni. És Jakab levele sokat foglalkozik a nyelvnek a bűneivel, és mindazzal, hogy ez a... amely ott van ugyan bennünk, és mégis nem szabad, hogy teret engedjünk annak, hogy... Ugye azt olvastuk a Jakab 3.8-ban, hogy senki sem tudja megszelídíteni, de mégis van egy felelősségünk azzal, hogy mit adunk tovább, milyen hírt terjesztünk. Aztán a Filippi 4.8-ban pedig azt olvassuk, hogy hogy egyébként pedig testvérem, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Ugye a Károlyi fordításban, hogy arról gondolkodjatok, úgy van. Tehát ott van az, hogy amikor ott van az a kérdés, hogy miről gondolkodunk, mi foglalkoztat bennünket. Hiszen amiről gondolkodunk, arról fogunk beszélni. Amivel a szívünk tele van, az fog kijönni alkalomattán belőlünk. És ezért nagyon fontos az, hogy a mi beszédünk, ami gondolkodásmódunk maradjon olyan, hogy valóban keressük a tisztaságot. Az azzal folytatódik az első vers, ugye a Károlyiba úgy olvastuk ott, hogy ne fogj kezet a gonoszszal. Hogy hamus tanú ne légy, ne fogj kezet a gonoszszal, az új fordítás pedig úgy mondja, hogy ne segítsd a bűnöst azzal, hogy hamisan tanúskodsz mellette. Mit jelent ez, hogy kezet fogni, vagy segíteni abban, hogy a gonoszt bizonyos esetekben? Úgy sokat gondolkodtam azon, hogy hát tulajdonképpen tudjuk azt, hogy az új szövetségben az Úr Jézus az ő főpapi imájában azt mondja, hogy atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És az évszázadok során nagyon sok olyan kísérlet indult, ahol zárt közösségbe jöttek, ebből indult ugye a remeteség is, vagy az egész szerzetes rend is, amelynek bizonyos értelemben az elzárkózásnak mindig előbb-utóbb egy negatív hatása is jött. És nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy tulajdonképpen egy zárt közösség legyen az ember, ugyanakkor tudja terjeszteni az evangéliumot. Tehát egy nagyon nehéz az a kérdést feltenni, hogy mit jelent ez, hogy kezet fogni, közösségben lenni, segíteni, hiszen a mindennapi életünkben, a munkahelyen, bárhol, ahol vagyunk ebben az életben, körül vagyunk véve a világ fiaival, és nem zárkózhatunk el előlük. És nem lehet az, hogy hát teljesen, mint elzárkózva, és velük nem érintkezünk. De mégis ott van az, hogy ez, amikor ezt mondjuk, hogy ne fogj kezet vele, más az, hogy összefogni valaminek az állítására, egy hamis tanúságra. Aztán bizonyára találkoztunk minnyáján olyannal, amikor adott helyzetben, egy munkahelyen, valami nehézség kapcsán, ugye, így mondjam, összehívják a társaságot, hogy mit kell mondani, ha jön egy vizsgálat, vagy egyéb dolog, hogy egyformán mondjuk. És nehéz ilyenkor megállni abban, egyrészt nincs is talán ismeretünk a dolgokban minden esetben, de ez lehet egy öncélú dolog is. Valamiben úgy állítani, mert valakihez kapcsolódok, és tulajdonképpen az emberi gondolkodásmódnak és látásmódnak van egy olyan értelme is, hogy hát tulajdonképpen óhatatlanul befolyásolva van a maga nézőpontja, a maga látásmódja a korlátai miatt. Ugye az új szövetség azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemásigában, és ez nem csak a házasságra vonatkozik, hanem tulajdonképpen újra meg újra ott jön ez a kérdés, hogy tulajdonképpen mennyire tudunk együtt munkálkodni, együtt tenni, és így jönnek tulajdonképpen azok a nehéz kérdések, ami egy nehéz az életünkben, hogy a munkahely és a környezetünkben, ahol naponta együtt kell különböző dolgokat tennünk. De mennyire jó, ha tudunk ebben őszintén és nyíltan lenni abba, hogy nem egyezünk bele a hamisságba, az olyan dolgokba, ami egy hamis tanúzáshoz vezet. És a hamis tanúzásnak van egy másik módja, vagy egyáltalán a tanúságnak. Most új szövetségi értelemben, amire rendeltettünk. Ugye az Úr Jézus, amikor elment az apostolok cselekedeteinek az elején, olvassuk a mennybe menetelről, akkor azt tanítványok felteszik a kérdést, hogy avagy nem ez időben állított helyre az országot? És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem, a ti dolgotok tudni az időket, amelyeket az Atya a maga hatalmába rendelt. Ha nem lesznek nékem tanúim. És itt is jön egy olyan kérdés, hogy milyen tanúk tudunk lenni ebben a világban. Ugye az apostolok arról tanúskodtak, és az volt, amikor ugye a 12. apostolt is választották, hogy tanúskodtak arról, hogy Jézus Krisztus Isten fia, hogy meghalt, megítélte a világot, a bűnt, feltámadt, hatalmat kapott, helyet készített a mennyben. És a tanúskodásunk vonatkozásában ott van az a nagy kérdés, hogy amikor ott van, hogy megítélte a világot, és hogy tudjuk azt, hogy ez a világ ítéletre van fenntartva, hogy a Péter levelében is olvassuk, hogy tűznek tartatóan fenn, és recsegve ropogva ugye minden összeomlik majd. Ugyanakkor, ha együtt futunk a világgal, az a minta, hogy a világ hogyan hagyja a maga sikerét, a maga megélhetésének a módját, és mindenben követjük, és teljesen egyformán gondolkodunk a világgal, akkor tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy még egyrésztről hirdetjük szóban azt, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük, de ha a tetteinkkel nem az örökké valóságról, hanem mindenáron megragadni itt, és az itteni dolgokat hoz ragaszkodunk, akkor tulajdonképpen ez is egy hamis tanúzás kérdése. Annyira szerteágazó tulajdonképpen, hogy a mi életünkben a tanúság nem csak a mi szavainkkal, hanem az életünkkel, a hozzáállásunkkal annyi mindenen múlik, hogy vajon hogyan tudjuk betölteni ezt a szerepet, amikor bizonyos értelemben így mondhatjuk, hogy tanúzunk. Azt előbb már említettem, itt ezt az igét, hogy ne indulj a sokasággal. Ugye, hogy a többségnek igaza van, ez a közgondolkozás. De nem ez határozza meg az igazságot, hogy hányan mondják. Ott van ugye példának az Ószövetségben, amikor a Mózes kiküldi a 12 kémet, és a 12 kémből 10 az, aki rossz hírrel jött vissza. És azt olvassuk ott utána, hogy a 10 az egész, a szavára az egész tábor már azt hajtotta. Tehát a sokaságnak a hatása. Valamit mondanak, és mindössze ketten maradtak azok, akik a hatalmas tömeggel szemben továbbra is azt mondták, hogy bátran felmehetünk, hiszen Isten megígérte, hogy a kezünkbe adja. És tudjuk a következményét, hogy a 20 éven felüliek mind elhullottak a pusztában. Egyedül ugye Józsefről és Kálebről, akiről azt mondja az ige, hogy akiben más élet lakozott, meg a 20 év alattiakról, akikről azt mondta, hogy a kicsinyeiteket, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, őket beviszem. Istennek az a hatalmas nagy szava, hogy mindig is az ő oldalán van az igazság. És nem az a döntő, hogy most így mondom, azt kérjük, hogy Isten álljon a mi oldalunkra, segítse a mi igazságunkat, hanem hogy megértsük azt, hogy mi az Isten szerinti akarata. Mi az, ami ő szerinte való. Ugye rész szerint van bennünk, és bennünk az ismeret, és nagyon sokszor akaratunk ellenére is nem ismerjük fel, nem tudjuk, hogy mi is az a helyes oldal. Aztán a harmadik vers és a hatodik vers foglalkozik a szegényekkel. Azt olvastuk itt, hogy a nincstelennek nekedvez peres ügyében, A hatodik versbe pedig azt, hogy a szegény ember igazságát el ne feltítsd peres ügyében. Tehát a kedvezés és az elfertítés. Két hozzáállás. Az elfordításnál talán lehetne azt, amit sokszor tapasztalunk, hogy akik ugye le tudják fizetni a bírót, az ügyvédet, a különböző helyzeteket, hogy egy öntelt felpúvalkodott elnyomni a másikat. És ez az, amikor elfordítani olyan értelemben. De ott van a másik oldal, a kedvezés. A könyörület, az irgalmasság. Bíróságon nagyon sokszor elhangzik az, hogy ugye enyhítő körülmény az, mert meg kell érteni, hogy egy rossz gyermekkora volt, nem kapott rendes nevelést, lecsúszott, stb. És ezek mind olyan, amelyre úgy mondjuk, hogy enyhítő körülmény. Itt viszont azt mondja az ige, hogy ne kedvezz. Isten szemébe minnyájan szegények vagyunk, és minnyájunknak az ige beszél erről sok helyen, hogy peres ügyünk van Istennel. És a bűn zsolja a halál. Ugyanakkor láthatjuk azt is az Új Szövetségben, hogy az Úr Jézus is, amikor a Máté evangéliumát is tanulmányoztuk, többször olvastuk azt, hogy szánalomra indult. Megszánta a sokaságot. És ugyanakkor az Úr Jézus sohasem mondta azt, hogy azért, mert látta, hogy megszánta őket, mert elcsüggettek, hogy akkor meg vannak bocsátva a ti bűneitek. A megszánás elvezethetett oda, hogy igen, leültette, ugye akár az 5000 ember megvendéglelése esetében is, vagy vannak különböző dolgok, de szánalomból nincsen bocsánat. Nagyon hajlamos az ember arra, hogy hát megszánja, hát akkor megbocsátok. De tulajdonképpen ez itt, amikor azt mondja, hogy se így, se úgy neked vez a szegénynek. És tulajdonképpen akár egy baráti kapcsolatban is, hogy így mondjam, egy szánalomból való megbocsátás, nem biztos, hogy egy mély, egy maradandó lesz. Hogy nem el lesz abból később nehézség. Szükséges a megbocsátás, de tudjuk, hogy az isteni megoldás egyedül Jézus Krisztus áldozatán keresztül van. És mi azért tudunk megbocsátani másoknak, nem azért, mert olyan szerencsétlen idézőjelbe, vagy hát azért, mert olyan gyerekkora volt, vagy stb., hanem azért, mert van, ugye, ahogy az adószolgának a példázatában is látjuk, hogy tudjuk, hogy nekünk is milyen sok engedtetett el. De itt az ige arra figyelmeztette Izrael népét is, hogy az igazságos ítéletet ne feldítsék el. Se szánalomból, se elnyomásból, se számításból, különböző dolgokból, amiből tudjuk, hogy annyi mindenféle módon lehet. És az egyik, ugye a 8. versben van a megvesztegetésnek az ajándéka, amikor itt azt mondja, hogy vesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert az ilyen ajándék vakkal teszi, a világosan látókat, s vesztét okozza az igaznak. Ez a mai szóval úgy mondjuk, ugye, hogy a korrupció, amely annyira átszőtte a társadalmunkat, és amely tulajdonképpen lehet, hogy könnyű úgy beszélni, hogy a társadalmat, de mennyire ott van az ember szívében az, hogy egyrészt az ajándék az egy olyan dolog, amelynek örül az ember általában. Ugyanakkor van egy olyan dolog a bűnös természetnek a következménye, hogy szívesen elfogadjuk ezt, akkor, ha úgy érezzük, hogy ezt megszolgáltuk, vagy viszonozni tudjuk, vagy hát tényleg, tulajdonképpen ez ott van már a vesztegetésnek a határa, ha nincs is ilyen szándék, de gyakorlatilag mégis ennek a surlódása, vagy suroljuk akkor, hogy Hát mindenképpen akarjuk viszonozni. Úgy elfogadni egy ajándékot, hogy én nem szolgáltam rá, nem is tudom viszonozni. Nagyon nehéz. Ha csak nem közvetlen szerettünktől van, de akkor ugye egész más a kapcsolat. De most akár egy szomszédtól, vagy munkatárstól, vagy bárki mástól nehéz úgy elfogadni, hogy hát most ezt miért adja? Egyből felmerül az a kérdés, hogy miért adja ezt nekem? Vagy pedig hát mivel viszonozzam? És ott van a 2 Korintus 9.15-ben azt olvassuk, hogy hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. A hívő embernek, mivel Istennél megtapasztalta ezt a kimondhatatlan ajándékot, amelyet nem kell se viszonozni, olyan értelme, hogy nem tudjuk. Most más az, hogy ahogy ének is mondja, hogy hála, melyet vélet fakasztott, soha nem újjon el ajkamon. Az egyértelmű, hogy Istennek az ajándéka egy hálát fakaszt a mi szívünkben, és egy bizonyos értelemben viszonzás, de nem más az a viszonzás, mint amikor rá akarok szolgálni. Tehát ott van az, hogy az isteni kegyelmet azt ingyen kapom. És ez nem megvakít, hanem éppen felnyitja a szememet. Felnyitja a szememet arra, hogy ahogy most hirtelen Méfibosét jut eszembe, amikor a Dávidnak mondja, hogy hát ki vagyok én, nyomorultabb, hogy rám tekintettél. Tulajdonképpen, amikor látja a maga méltatlanságát arra, hogy igen, Isten kegyelmében részesülhettem. És ha ebben a kegyelemben részesültünk, akkor tudunk továbbadni másfelé is szeretetet. Bármi mást úgy, hogy nem várunk viszonzást. De annyira az emberi szívnek a természetében ott van az, hogy amikor, hogy valahogy várjuk azt, hogy viszonozzák. Ez a bűnös természetben benne van. És itt azt mondja, hogy ez az ajándék, ha arra szolgál, hogy megváltoztassa, megvakít. A megvesztegetés megvakít. A bíró megnyerése. Aztán a 4.-5. versben van egy nagyon érdekes rész, ugye itt, ami ha az előző részben láthattuk azt, hogy itt ugye az van, hogy ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá. Az előző részekben azt láthattuk, hogy az a elv érvényesült, hogy ha valami kárt okoztam, akkor azt meg kell téríteni. Ott nincsen elnézés, ott nincsen irgalom, ott nem lehet az, hogy hát nem akartam, mert kárt okoztam, azt meg kell téríteni. Itt viszont az én viszonyulásom az ellenségemhez, a rossz akaromhoz, és ehhez felolvasnám a kicsit részletesebb a 4 Mózes 22-ből az első 4 verset. Én, bocsánat, 5 Mózes, azért nézem, 4 Mózesben Bálám van, igen. 5 Mózes 22, első néz, igen, 4 verse. Ne nézd el, ha embertársad marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza embertársadhoz. Ha pedig nem a közeledben lakik az embertársad, vagy nem ismered őt, akkor helyezd el a jószágot a magad házánál, és maradjon nálod, amíg embertársad nem keresi, akkor add vissza neki. Ugyanezt tett embertársad szamarával, ezt tett a ruhájával, s ezt tett minden elveszett holmiával, amelyet megtalálsz, nem szabad közömbösen elmenned mellette. Ne nézd el, ha embertársad szamara vagy marhája kidől az uton, ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani azokat. Egyrészt részletesebben le van írva, másrészt háromszor van az a szó, hogy közömbösen. És tulajdonképpen ezért is olvastam föl, hogy itt tulajdonképpen ugye az irgalomról van szó. Majdnem úgy mondhatjuk, hogy mint egy új szövetségi alapelvről, ahogy később van szó, és úgy kitűnik a törvény közül. Ez, ahogy itt meghatározza, hogy hogyan viszonyuljon az ember az rossz akarójához. Az ember szívéből egyből ott van az, hogy hát úgy kellett neki. Ugye ez az emberi szívből talán legelőször ez jön. Nem biztos, hogy kimondja, vagy nyomba elfolytja, de tulajdonképpen ez jön a természetünkből. És itt azt mondja, hogy ne menj, ne viszonyulj hozzá közömbösen. És itt, amikor a negyedik versnek a végén azt mondja, hogy hanem segíts neki lábra állítani azokat, abban van egy együttmunkálkodás is. Nem is az, hogy na, majd én megcsinálom, hanem együtt dolgozni. Valakivel olyannal, akivel nem szívesen teszem. Annyira meglepő ez a hozzáállás itt a törvényben, ahogy az előző fejezetben ugye a károkozásnál arról volt szó, hogy miként kell megtéríteni. Ugye többszörösen is adott esetben a kárt. És itt pedig pont az ellenség vonatkozásában, hogy ez a szeretettel, ez a közömbösség, mentesség, és nagyon úgy előre mutat arra, ami, ahogy Isten, ahogy az Úr Jézus beszél utána az új szövetségben az irgalmas samaritánusról. Hogy ott is tudjuk azt, hogy lehet, hogy mindegyiknek megvolt a maga dolga, hogy miért ne tegye. És azt hiszem, hogy nekünk se azt várja az Úr, hogy most adott esetben az autópályán minden lerobbant autó mellett megálljunk, mert sokszor ezzel csak nehezítenénk, vagy akadályoznánk a forgalmat. De adott esetben, amikor egy olyan ügy van, ahol látjuk, hogy igen, itt tudunk segíteni, akkor nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzá. És az egyáltalán nem biztos, hogy adott esetben nem okoz nekünk másba késedelmet, vagy akadályt, vagy plusz munkát. Tehát mennyire figyelmeztet erre, hogy ne egy közömbös magatartást, hiszen ez a valamelyik nap, ahogy mentem az autóba a vallási félórából, egy kis történetet hallottam, ahol hát pont egy ilyen háborús történetben mondták el, hogy egy adott helyzetben milyen segítséget kapott, és tulajdonképpen is, számára ismeretlen maradt utána is, hogy ki is volt ez a kisegített. De milyen mély nyomot hagyott utána is az ő életében. És így Isten fel tud használni embertársaink felé, ha nem közömbösen állunk hozzá adott helyzetben. Aztán tudjuk azt, hogy ma nagyon sokszor az ilyen dolgokat szándékosan, főleg így, hogyha autóval lerobbanásnál, hogy sokféle rossz dolog is derül belőle, hogy esetleg kirabolják, vagy azért áll meg. Tehát az emberben ott van a félelem. De lehet, hogy még mikor gyerekkoromban így sokkal inkább azt mondom, hogy tapasztaltam ezt. Főleg faluhelyen. Hogy mennyire szükséges az, hogy ott legyen az segítség a másik részéről. Aztán a 7. versben olvassuk azt, hogy a hamis ügy mellé ne állj. Milyen fontos az, hogy itt úgy van az új fordításban, hogy hamis ügytől maradj távol. Az ártatlant, az igazat ne öld meg, mert én nem adok igazat a bűnösnek. Sokszor az embert talán a kíváncsisága beleviszi olyan dologba is, amitől távol maradhatna. Többször megégettem magam olyan dologba, hogy olyan dologba avatkoztam bele, amiből ki is maradhattam volna. Nem lett volna belőle semmi baj. És egyszerűen az emberi természet, talán a segítőkészség vagy azért, mert valakinek hez kötődök, belekerülhetek olyan dologba. Akaratomon kívül is, ahogy nem tudom, hogy hamis ügy, de főleg, hogyha ott van az, hogy én látom benne azt, hogy nem egyenes dolog, akkor ha egy mód van, maradjak, tartsam távol tőle magamat. Nem biztos, hogy ezt mindig meg tudjuk tenni, adott helyzetben, akár egy munkahelyi, vagy más dologba, de milyen fontos figyelmeztetés. És még a 11. versben pedig ott van a Földnek a szombatja. Ez egy nagyon nagy téma tulajdonképpen, de ugye a szombattal kapcsolatban foglalkoztunk már, hogy a teremtéskor, ahogy Isten megszentelte a 7. napot, és megnyugodott az ő munkájában, és ezért adta Izrael népének is a szombatot. És itt a szombat évről van szó. Egy olyan évről, amikor a Föld nyugalomban parlagon kellett, hogy feküdni. Ma talán felháborító lenne az, hogy parlagon hagyni egy Földet. Amikor sokkal inkább ugye ma arról van szó, hogy minél több műtrágyát, minél több olyan dolgot, hogy minél többet kiszedni belőle, a rabló gazdálkodás bizonyos értelemben, és úgy valakivel múltkorjában egyszer beszéltem, ő mondta, hogy ő a szalmát se kukoricaszárat se égeti el, hanem azt mindent visszadolgoz, mert az mind lazít ki a talajt. De ugyanakkor ott van az, hogy ezt fölvásárolják, el lehet adni ugye a égetőműbe, és akkor többet lehet kiszedni belőle, de ez megbosszulja magát. Isten, amikor a Föld nyugalmáról beszélt, itt szeretném a 3 Mózes 25-ből felolvasni, amely nem csak egy rendelkezés, hanem egy ígéret is ezzel kapcsolatban. A 3 Mózes 25, a 18-tól a 22. versig. Teljesítsétek rendelkezéseimet, tartsátok be törvényeimet, és teljesítsétek azokat. Akkor biztonságban lakhattok azon a földön. A föld pedig megadja gyümölcsét, ehettek jó lakásig, és biztonságban lakhattok rajta. Ha pedig ezt kérdeznétek, mit teszünk a 7. esztendőben, ha nem betünk, s termésüket nem takarítjuk be, én majd rátok árasztom áldásomat a 6. esztendőben, s 3 esztendőre való fog teremni. Amikor a 8. esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből ehettek egészen a 9. évig, amíg beérik annak a termése, a régiből ehettek majd. Tehát egy nagyon döntő dolog az, hogy amikor Isten kér valamit, és itt Izrael népének az életében a szombat évekről, amikor szó van, hogy nyugalomra akarja vezetni az ő népét. És itt el is hangzik itt amit a mai napon van, hogy nyugta legyen az öklödnek, a szamaradnak, és lélegzethez jusson szolgáló lányod gyermeke és a jövevény. Tehát egy nagyon fontos dolog az, hogy ne végkimerülésig legyen a munka. És ez nem egyáltalán nem arról van szó, hogy egy lustaságra vagy tunyaságra biztatná Izrael népét. Hiszen ott van, hogy 6 napon át, illetve 6 éven keresztül ott kellett legyen a megmunkálás. A 7. évnek kellett ennek lenni, hogy elhagyni, nem megmunkálni, és ami abban az évben termett, ahogy olvastuk, hogy egyrészt az köztulajdon volt, a szegényeké. Nem volt szabad learatni, hanem akik arra mentek, azok nyugodtan ehettek belőle. Fogyaszthatták, és a megmaradtaknak pedig ott volt az állatoknak is. És felmerül a nagy kérdés, hogy meg tudunk-e állni. Meg tudunk-e állni abban, hogy igenis szükség van alkalmattán pihenésre, hiszen, és itt most nem így mondom elsősorban a wellness-szezés, ahogy ma divatos, hanem a megállásban az, hogy az Isten előtti megállásban. Az ő előtte való csendességben, hiszen azt mondja ugye az Ószövetségben is, hogy az Isten előtt való öröm a ti erősségetek. Tehát amikor ott van, hogy a végkimerülésig hajtani amit ez a világ diktál, és sokszor munkahelyen tapasztalunk, hogy tulajdonképpen minél többet akarnak kiszedni belőlünk, és nincs erőnk arra, hogy a lelkünkkel foglalkozzunk. Annyira tulajdonképpen ez a hajtásnak, talán mint a sátánnak az eszköze is, ezt is használja. A Lukács 12.15-ben azt olvasjuk, hogy őrizkedjetek minden kapzsiságtól, és utána ott folytatja a bolond gazdaggal, amelyet ma úgy mondhatnánk, hogy egy olyan vállalkozóról, aki jól forgatta az ő eszközeit. Hiszen mint a legjobban, hogy ne kelljen adózni, úgy lehet, hogyha nyereséget visszaforgatja, és megújítja az ő tőkéit, de ugye az átválthat egy gyűjtési szenvedélyé, és nincs ideje másra. Csak egyszerűen állandóan a gyűjtés, a gyűjtés. És tudjuk azt, hogy Izrael is ebben a szombat években nem tartotta meg. És Isten pedig azt mondta, aztán később ugye a Jeremiás könyvében hangzik el ez többször, hogy a szombat éveket én be fogom tartatni. És az összegyűlt szombat éveket, amely ugye 70 évre rúgott a babiloni fogságba, akkor azt olvassuk, hogy felverte a gaz, és ahol előtte szőlőt műveltek, oda nem mertek felmenni a vadállatok miatt. Mert Isten megadta a földnek az ő szombat évét. És bennünket is lehet, hogyha a kimerültségig hajszoljuk magunkat, akkor lehet, hogy megállít egy beteg ágyjal, egy váratlan eseménnyel, amikor azt mondja, hogy most nyugodjál és gondolkozzál. Vajon mi az értelme az életnek? Olyan fontos ez, hogy vajon mennyire tudunk megállni, milyen a mi értékrendünk, milyen a mi gondolkodásmódunk. Csak ezzel a világgal együtt futunk. Emlékszem, amikor ide kerültem Győrbe, és ugye a főnök jött, hogy szombat, vasárnap, mondtam, szombaton bejövök, vasárnap nem. Csak nem templomban mész, mondom, de igen, többet sose jött, hogy vasárnap jöjjek. És ez nekem olyan öröm volt utána, hogy aztán utána sose jött úgy, hogy vasárnapra hívott. Váratlanul is jött ki ez bennem, hogy kérdezte, és tulajdonképpen olyan sokszor látni ezt, vagy láttam akkor is, hogy ez a hét nap után kezdődik az újabb hét munkanap. Mennyire bölcs volt Isten akkor, amikor ugye ezt elrendelte, hogy igenis szükség van arra. Itt úgy mondja, hogy a te szolgáló leányod is, hogy lélegzethez jusson. Egyszerűen a kimerültség, a teljesítőképesség, és egyszerűen az ember belsejének a szükséglete az, hogy az ő Istenével is foglalkozzon, hogy legyen hozzá ereje. És ugye azzal fejeződik utána itten be, hogy ne legyen más idegen Isten. Ne is említsél idegen Istent. És annyi, ha nem is így Istennek nevezik, ma is láthatjuk, hogy annyi minden Isten van. Ugye beszél ugye az ige is arról, hogy akiknek hasuk az Istenük, vagy különböző más dolgokat láthatunk, hogy ma olyan hamar kimondják emberek azt, hogy imádom ezt az akár ételt, akár állatot, amelyhez ragaszkodnak, vagy különböző dolgokat, hogy átgondolatlanul. Hogy ő azt imádja, mert az fontos számára. És ezek a dolgok, amelyekben itt ott van, hogy Isten különböző módon rendelkezett, és ideadta elénk, ez bármennyire az ószövetségi törvény alapján van, számunkra is járhat, lehet üzenetként, és jó ezeket átgondolni a magunk szemében is, hogy vajon hogy tudunk, mennyire fontos, és mi az, ami a mi életünkben meghatározza a mi mindennapjainkat. Ennyit szerettem volna mondani, és kérem, hogy...
Olyan